Júliusban vagyunk immáron, 14 óra 5 perc elmúlt, péntek délután mi más következhet a Trend FM 94.2-n, mint a bormárka, iránytű borkalauz a mindennapokra. A szerkesztő műsorvezető Gál Márk, de ma sem vagyok egyedül, mai társműsorvezető kollégám, szakkommentátorként, ahogy ezt már így elkereszteltük egy néhány adás alatt, Zilai Zoltán, a Magyar Szőlő és Borkultúra Kft. Ügyvezető igazgatója, szeretettel köszöntelek, Zoli.
Szervusz Márk, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Mielőtt még bemutatnánk a vendégünket, hiszen azok, akik népes táborunk, akik a rádió YouTube csatornáján követnek bennünket, látják azt, hogy ma is hármasban ülünk a stúdióban. Itt vagyunk, dübörög a nyár, ha már említettem az imént a júliust, és ez adta az apropóját lényegében részben, mondjuk úgy, a mai adásunk tematikájának. Légy oly kedves, hogy két mondatban vezest föl, szigorúan két mondatban.
Két mondat, két témája van a mai műsorunknak szerintem. Az egyik nagyon szakmai, az, hogy olyan közösségi márkák is léteznek és épülnek a magyar borkínálatban, amelyek termelő összefogással, borvidékeken, elkülönülten termőhelyenként születnek meg, és egyre sikeresebbek, ezekről fogunk beszélni. És a dübörgő nyár, a kánikula, pedig a fröccsívás időszaka. Beszéljünk azokra a borokról, hogy miből érdemes fröccsöt készíteni, és hogyan, milyen ismérvek mentén, tehát fröccsözni fogunk.
Akkor fedjük föl a leplet, hogy ki a vendégünk a mai alkalommal, kivel nyitjuk meg a júliusi szezont. Függöny fel, így is fogalmazhatnék, Kamocsai Ákos tisztelettel és szeretettel köszöntünk itt a bormárkában, és a rövidke felvezető, hogyha valaki esetleg nem tudná a Neszmélyi borvidékről, most nem túlzok, talán azt mondom, hogy egyenesen, vagy szinte onnan sikerült érkezni, a Hilltop borászatnak a főborásza és egyben társtulajdonosa is. Gazdag életútja a hazai borászat egyik ikonikus szereplőjévé avanzsálta őt. Csak egy néhány a fontosabb mérföldkövek közül, amiket kiragadnánk. 1997-ben az év borásza Angliában, 1999-ben két évre rá pedig idehaza az év bortermelőjének választották meg. 2005-ben pedig megkapta a Magyar Érdemrend Lovak keresztje kitüntetést. Élete nagyobb részét Móron töltötte, majd később épp a Hilltop hozott változást az életében. Ákosnak saját elmondása szerint, és most idézek, a bor röviden az életet jelenti. Mint korábban nyilatkozta, ha valaki hozzám hasonlóan megtapasztalja a bor sokszínűségét, akkor nem csak örömben, hanem élményben is lesz része. Ez egy olyan szakma, amiben nem lehet belefásulni, hiszen évjáratról évjáratra mindig más kihívásokkal, nehézségekkel vagy szépségekkel néz szembe egy tudatos bor. Idézetbe zárva, szeretettel köszöntünk Ákos itt a bormárkában.
Én is szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek.
Kicsit kötve a jégtörő kérdésünket, ezt így szoktuk általában elnevezni, az imént elhangzott gondolatok egyikéhez másikához. Nem kérdés, szerintem csak, hogyha ezt a néhány példát vesszük alapul, hogy gazdag szakmai múlt és életút is áll mögötted. És ebből kifolyólag, ha most itt akár a nemzetközi visszajelzésekre gondolok, vagy akár a hazai elismerések, díjak, adódik a kérdés, pont erre a múltra támaszkodva, hogy Kamocsai Ákos hogyan látja, vagy milyennek nevezné az őszinte bort?
Igen, ez egy nagyon érdekes megfogalmazás egyébként, hogy őszinte bor, hisz az alapigazság az tulajdonképpen az, hogy a bor az alapvetően olyan lesz, amilyen szőlőből készül, és ahol az a szőlő terem. Én azt gondolom, hogy nincs a világon még egy ilyen termék, amelyik ennyi mindent vonz maga köré. Egyik kollégám, a Kovács Tibor, aki szintén egy ikonikus alakja, azt gondolom a magyar szőlő- és bortermelésnek, a Tokaj Hétszőlő birtok igazgatója volt, most azt hiszem, hogy kutatóintézet igazgatója, mondta egyszer, hogy Franciaországban végzett, és volt egy francia professzor, aki azt mondta, hogy a szőlő az a gyümölcsök között a vasárnap. Én nekem ez a mondat rettenetesen tetszik, mert abszolút fedi a valóságot, hisz tényleg a borász világra tudja segíteni a szőlőből készült bort. Én azt gondolom, hogy tud hozzáadni is, tudja a saját arcára formálni kicsit, de alapvetően mindig a természet alkotja meg ezt az italt, és ezért is van az, hogy azt mondjuk, hogy minden évjárat más és más, és azt gondolom, hogy az a borász, aki azt mondja, hogy ő már mindent tud erről a szakmáról, ez festi magát, mert hogy minden évjáratban lehet találkozni olyan dologgal, amivel eddig még sose találkoztam, és valahogy meg kell találni rá a magyarázatot. Ezért is nagyon érdekes ez a szakma.
Örültem, hogy szóba hoztad az embert, a borászt, hogy milyen, meg hogy áll a borhoz, a borkultúrához, hogyan tiszteli a borvilágát, mert én is azt gondolom, az őszinte borban az is benne van, hogy megmutatja a mögötte álló embert, a mögötte álló termelőt, aki megalkotja, elkészíti a bort, és ha jól dolgozik, akkor a természet munkáját csak segíti, kiegészíti alázattal, de ezt a hozzáállást és azt a munkát, annak a minőséget, amit a termelő, a borász, a borkészítésekor megvalósít, azt a bor ugyanúgy kifejezi, és őszintén mutatja, és nem lehet letagadni. Tehát milyen, ha megkóstolunk egy bort, tudjuk, hogy ki készítette, kezdve milyen ember azt.
Még itt egy kérdés, mielőtt rátérünk a közösségi bormárkák hangsúlyosabb szerepére. Megint csak a szakmai és a személyes funkciót, vagy kettőst felhasználva erre hagyatkozva, tisztáztuk azt, hogy Kamocsai Ákos szerint milyen az őszinte bor. Változik a világ, változik a társadalom, és ezzel együtt változnak az igények, szokások borfogyasztásra vonatkozóan is, idehaza és külföldön egyaránt. Kamocsai Ákos milyennek látja a jelen, és hogyan vízionálja a jövő borát?
Én nekem nagy cipfájdalmam egyébként, elég borainknak ugye 70-80%-a ma is Nagy-Britanniába kerül forgalomba, így eléggé sokat tudok tapasztalni a külföldi stílusokba, borokba, minőségekbe, és én azt gondolom, és ezt nagyon komolyan gondolom, hogy a magyar borok egy jó része felveszi a versenyt a világ borainak jó részével minőségbe. És a nagy szívfájdalom az, hogy árba viszont közel sem. És ez azt gondolom, hogy ez mindannyiunk felelőssége, vagy talán hibája lehetne mondani. Bár én mindig azt gondolom, hogy ez egy annyira szerteágazó szakma, hogy ezt nem lehet elvárni, hogy egy borász mindenhez értsen, készítsen jó borokat, és kéne, hogy legyenek olyan, akik jól értenek a kereskedelemhez, akik jól értenek a marketinghez, akik jól értenek a grafikához, a minden egyszerűen, de azt egy ember nem tudja megvalósítani. Tehát borászoknak a felelősség is nyilván ebben benne van, de nem csak.
Hogyha most kikacsintunk akár a külföldi tendenciákra, hiszen bőven van mire támaszkodni visszajelzés szempontjából, és az itthoni trendeket figyelve, milyen irányba halad a borvilága?
Nagyon érdekes ez a borba, és ugyanúgy, mint minden másban divatok vannak. Mikor mi elkezdtük ezt az új stílusú borászkodást ugye a rendszerváltozás utáni időszakban, akkor a világban friss, üde, gyümölcsös borok voltak a legdivatosabbak. Tehát olyan gyümölcsös, olyan illatos, hogy szinte orbavágóan illatosak voltak, és friss volt, és üde volt, és ez volt a divat. Azt az évek során azt tapasztaltam, hogy egyre inkább azért halad ez a divat irány a kicsit a komplexitás felé. Tehát most már fontos az illat, mert mindig az az első élménye az embernek egy bort, ha megkóstol, de már azért fontos az is, hogy legyen mögötte tartalom, legyen kis komplexitás, és én azt gondolom, hogy ez az irányzat, ez most így tart. A friss, üde, illatos borok ugyanúgy népszerűek szerintem, és vannak az igényesebb fogyasztók. Volt nagyon érdekes, például el tudom mondani, hogy volt egy olyan angol vevőnk, aki egy könnyed, friss küvét vásárolt tőlünk rendszeresen, elég nagy mennyiségben, és azt mondták, hogy ez a bor, ez olyan árfekvésű bor ott Angliában, hogy ennek a fogyasztása pontosan jelzi az életszínvonal változásait Angliában. Amikor növekszik a forgalom, akkor növekszik az életszínvonal, el lehet mondani. Ahogy csökken a forgalom, csökken az életszínvonal, mert ez olyan stílusú bor volt, amit akár minden nap szívesen hazavitt az ember vacsorára. És aztán nyilván Angliában is ugyanúgy van, mint ahogy a világon mindenhol máshol, hogy a magas árfekvésű borok, a drága borok, azok a kisebb arányát képviselik a fogyasztásnak, és nyilván azt akkor vásárolják az emberek, ha amit tudom én, mert megérdemlem mondjuk, vagy éppen olyan alkalom van, hogy vendégek jönnek, és nem akarok leégni, vagy mert hogy máma olyan jó voltam, és hogy ezt meg kell ünnepelni. Szóval ez így van, és ezt tudomásul kell venni természetesen, de nagyon fontos, hogy az a bor, amit mindennapi fogyasztásra készítünk, az ugyanúgy élvezetet tudja nyújtani a fogyasztónak.
Na és ha élvezet és fogyasztó, akkor lássuk, hogy ebbe az egész egyenletbe a közösségi borok hogyan illeszkednek be, és egyáltalán mi az, ami életre hozta ennek a gondolatnak az alapját.
Több irányban, de majd erről Mákos is kifogatjuk mindjárt, de a mi gondolatunk ezzel kapcsolatban az, hogy ezek a közösségi márkák egyrészt olyan kereskedelmi marketing megfontolásból is életre hívott márkák, ami mögött az áll, hogy több kis termelő ahhoz, hogy kellő piaci részesedést tudjon felmutatni, kellő elérést, tehát kellő számban tudja megszólítani egy borral, egy márkával a fogyasztókat, ahhoz nem rendelkezik kellő mennyiséggel. Tehát úgy értem a kellő elérést, hogy ahhoz, hogy súlya legyen, hogy kellő ismertsége legyen, hogy beszéljenek róla, hogy ismerté váljon egy piacon, ahhoz kell megfelelő számú bor, megfelelő számú palaszkban bor, hogy eljusson megfelelő számú fogyasztóhoz. És erre a termelők oldaláról sokszor nincs kapacitás, és ilyenkor kínálkozik az a lehetőség, hogy készítsünk egy olyan bort közösen, mindenki a sajátja, a saját verzióját, de mégis egy közös koncepció alapján, ami egy hasonló stílus, a fogyasztó már beikünk borát veszi le ebből a közösségi márkában elkészített bor közül, nagyjából hasonlót talál, ezt egy márka, egy brand név alatt lehet egyesíteni, és ezzel egy sokkal nagyobb volument lehet elérni, és ez már akkor segít, akkor, amikor közösen címkét rendelnek, ezzel lehet csökkenteni a költségeket például, számít, amikor kereskedelmi tárgyalásokat folytattak, mert nagyobb volument tudnak felajánlani a kereskedőnek, és számtalan olyan praktikus megfontolás, ami ezeket a borokat életre hívta. Kereskedelmi oldalról pedig igenis van igény arra, hogy a fogyasztó olyan borokat kapjon, olyan borok szülessenek, legyenek, jelenjenek meg a piacon, amelyeknek a minősége nagyon kiegyensúlyozott. Dákos említette a hétköznapok borát. A hétköznapok borához igenis nagyon fontos, hogy stabil legyen, és akár még az évjárati különbséget is elég jól kiegyensúlyozva, kompenzálva, nagyon hasonló, az elvárásnak mindig megfelelő bort készítsen a termelő, és ehhez ezek a közösségi márkaborok, amik leginkább házasított borok, erre nagyon megfelelnek, hogy egy nagyon stabil, állandó karaktert, minőséget hozzanak létre, tehát egy fogyasztó igényt is kiszolgál. Mit hagytam ki, Ákos?
Én csak a saját példánkat tudnám itt erre elmondani, hogy én egy olyan eszmélyi borvidéken dolgozom, most már éppen az idén 30 éve, és valahogy történelem úgy alakult, Neszmély borvidék az egy nagyon híres történelmi borvidék volt, Mátyás király udvarába csak Neszmély bort, ugye ő lehetett Esztergom, Visegrád, közelség miatt, és a szocializmusban itt nem alakult ki egy nagy borászati nagy üzem, ezért az ott készített borokat, termelt szőlőből készített borokat, megvették a nagy pincegazdaságok, és a nagy misunkba beházasították, és gyakorlatilag az egész országban egységes bormárkákat lehetett fogyasztani, amiben elvesztek ezek a kis borvidékeknek az egyediségei. Tehát kicsit hátorba szorult az ismertsége, és amikor mi oda kerültünk 93-ba, akkor elkezdtünk szőlőt telepíteni, elkezdtünk sok bort készíteni, és hát bizony abban kellett szembesülnünk, hogy ez egy nagyon rossz dolog volt, hogy a Hilltop nevet jobban ismerték az emberek, mint a Neszmélyi borvidék. Megkérdezték tőlem sokszor, hogy hol van Neszmély. Ami egy borzasztó rossz dolog szerintem. Ma már úgy van, hogy egyre több jó borászat van Neszmélyen, és egyre jobb borok készülnek, és azt gondoltuk, összeálltunk hat borászat, hogy hozzunk létre egy olyan bormárkát, amelyik képviseli a Neszmély nevet. Nyilván azt gondoltuk, hogy ez ne egy csúcsbor legyen, hanem egy olyan bor, amit az emberek szívesen megisznak akár minden nap, de egy palack bor az képviselje a Neszmélyi borvidék stílusát, meg a tulajdonságait. És így megállapodtunk abba, hogy vannak ilyen főfajták a Neszmélyi borvidéken, hogy 50%, ez egy házasított bor lesz, az 50%-a az a főfajtákból jöjjön létre, illetve egyik fajta sem lehet több 50%-nál, ez volt a lényege. És az illatos fajták, ami az írsai olivér, cserszegi fűszeres, Sauvignon Blanc, hogy ezek 15%-nál nem lehet több, ez volt a lényege, de a stílusában olyan legyen, mint egy Neszmélyi borvidéket minden évjáratban meg lehessen róla ismerni, és ugye megállapodtunk abban, hogy ezt mi vakon minősítjük minden évben, és amelyik megkapja az engedélyt, az forgalomba kerülhet, bárki a Neszmélyi borvidékről részt vehet ebbe minden következő évben, a minősítésen jelen kell lenni, teljesíteni kell a feltételeket, és úgy hívtuk ezt a bort, ilyen fiatalos elnevezéssel próbáltuk hát ilyen ismerté tenni, hogy hashtag Neszmélyi. Most már a második évjárattal jelentünk meg, és azt gondolom, hogy jó úton haladunk, nagyon jól néz ki a palack is, én szerintem nagyon kellemesek a borok, jók a visszajelzések, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sikeres dolog lesz.
Hát szerintem sikerre van ítélve, mert mondom, a világ olyan, ahol az ilyen boroknak növekszik a kereslete, és egyébként múltja is van az ilyen típusú boroknak, mert hogy a hallgatóknak is még jobban elmagyarázzuk, miről beszélünk, az egri bikavér, az egri csillag, vagy a szexuális bikavér, vagy a másik bikavér, ezek ugyanilyen közösségi bormárkák, borbrendek, és az új napjainkban új közösségi márka, ugyanígy például a Villányi Redi, vagy a Balaton bor, amit a balatoni borvidékek közösen olasz rizling alapra készítenek, ezek mind-mind ilyen közösségi brendek, és mind sikeres, tehát mind láthatóan jó piaci fogadtatásra talált.
Úgy gondoljuk, hogy nagyon népszerű lesz például most az idén nyáron, július 7-én indul, a Tatai Öregtó partján, ott lesznek a standok, és a hashtag Neszmélyi borral fogunk mi borászok részt venni, és vendégként például ott lesz már visszajelzett a Máj Mátra, és az egri csillag is, akiket ezeket egész nyáron ott a Tatai tópartján lehet kóstolni majd, és reméljük,
hogy nem népszerű. És ugye a Neszmélyi bor, ugye a élénk savtartalmú, azért üde, friss karakterű, és ilyetek álmodtátok meg a hashtag
olyannak álmodtuk Neszmélyi, meg, hogy illatos legyen a bor, tehát egy jellegzetes illata legyen friss, üde, de ugyanakkor legyen benne egy kicsi kis komplexitás is, tehát nem egy nagyon könnyű friss bor, hanem egy kicsit teltebb, kicsit komplexebb, de illatos, friss, könnyű, tehát
szép
igazi.
Tehát akkor ez fröccsnek is jó.
Ez így van.
És ha már fröccsnek is jó, akkor maradjunk is itt a témánál, nem megfeledkezve az előző részről, kéz a kézben együtt tud járni a kettő, a közösségi bormárkák, illetve a fröccs. Olyannyira az elmúlt napokban beszéltünk Zolival arról, pont amikor a fröccs merült fel a beszélgetési témaként, hogy 2015 óta tulajdonképpen hungarikumként van nyilvántartva, és mégis úgy érezzük, hogy hiányoljuk azt, hogy a reflektorfény talán még jobban rá lehetne irányítani, hisz bizonyos szempontból akár főleg nyáron azt tapasztalni, mintha ismét reneszánszát élné a fröccs kultúra idehaza, de egy hiányérzet is kialakul az ember fiában, lányában, amikor így a fröccsözés fölmerül. Ha kialakul bennem, kialakult személy szerint. Jött a kérdés is, hogy mit lehetne esetleg tenni, most a borászok oldaláról vizsgálva a jelenséget, hogy még jobban előtérbe kerüljön a fröccs élmény, hogy fröccs, már pedig a fröccs fogyasztása jó.
Legyünk úgy őszinték és tényszerűek, hogy a fröccsnek volt egy 6-8 évvel ezelőtt egy komoly kampánya. Egy közösségi bormarketing kampány született a fröccs fogyasztás élénkítésére, és ez akkor nagyon sikeres volt. Tehát elérte akkor az a kampány, hogy az előtte ilyen félszegen és ilyen félve kért, megrendelt fröccs az éttermekből eltűnt, tehát ez a félszegség eltűnt, és fölmerték vállalni az emberek, meg a kereskedők, a borászok, hogy igenis lehet fröccsöt fogyasztani, annak is megvan az értéke, kultúrája, magyar specialitás is valahol, tehát a mi identitásunkhoz hozzá is tartozik, tehát érdemes ezzel foglalkozni, és ez nagyon jól áttörte ez a kampány, viszont ahogy mondod, én egyértelmű azt érzékelem, hogy az elmúlt években ennek a hatása már elmúlóban.
Én számomra egyébként ez eléggé érthetetlen, megmondom őszintén, hisz azt tapasztaljuk, hogy egyre népszerűbbek az alacsony alkoholtartalmú szénsavas italok. Drága csomagolásba lehet kapni őket, és nagyon sokat eladnak belőle, és ehhez képest egy, a fröccs az egy olcsóbb ital, és
fenntartható.
És esetenként sokkal jobb is. Nyilvánvalóan adódik egy olyan hagyomány, mert kicsit ilyen sznopság, azt gondolom, hogy nagyon sok fogyasztóba elterjedt ez a dolog, hogy hát a jó borba nem teszünk vizet, szóval az éze. És hogy ez nem így igaz. Van olyan, egy jó pár olyan bor nyilvánvalóan, amelyik be, hogy is mondjam, szóval nem áll jól a szóda nyilvánvalóan. Azok a borok, amik különlegesek, amik testesek, amik érettek.
Édesek az, esetleg.
Oda valóban nem való. Viszont nagyon sok olyan borunk van, ami nagyon kellemes ízélményt és nagyon jó üdítő élményt okoz az embernek, egy jó szódával, és nem véletlen az, hogy a fröccsnek sokféle formája van, ugye ennek megvannak az elnevezései, és attól függően, hogy mennyi bor, mennyi víz, és nagyon jó pofa elnevezések is. Én azt gondolom, hogy ezzel élni kellene nekünk a borászoknak, marketing szempontból, és hát a fogyasztóknak meg ezt abszolút.
Zárjuk le az első részünket, jönnek a szokásos borcseppek. Ilyenkor azt a merényletet szoktuk idézőjelesen fogalmazva merényletet elkövetni a meghívott vendéggel szemben, hogy korábbi interjúkból kiemelünk kisebb szeleteket, innen az elnevezés, hogy borcseppek, és nem szembesítés céljából tesszük meg ezt, hanem sokkal inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy amit X hónappal vagy évvel ezelőtt a vendégünk nyilatkozott, azt hogy látja, hogy napjainkban is megállja a helyét, vagy olyan is volt már az elmúlt adásokban, hogy van, aki kicsit módosított a korábban elhangzott kis borcsepp kapcsán.
Ezt mondtad évekkel ezelőtt, vagy nem is olyan régen, bár minőségben sok szempontból már felvesszük a versenyt az ismert külföldi borokkal, árban és elismertségben viszont többnyire nem. Hát erről beszéltünk egy 20 perccel ezelőtt is.
Erről beszéltünk, igen, ez továbbra is szívfájdalom.
Reméljük, hogy ez a szívfájdalom változni fog hamarosan. Akkor jön a következő borcsepp, ez egy korábbi. Mindannyian arra vágyunk, hogy a borszerető és borértő emberek felfigyeljenek ránk, hogy megismerjék azt a termőhelyet, ahol dolgozunk, azt a vidéket, ahol élünk. A közösségi borok egy-egy szűkebb csoport gondolkodásmódját tükrözik, és minél nagyobb ez a közösség, annál erőteljesebben képes hallatni a hangját.
Nem gondolom, hogy ez a vélemény változtatni kellett volna. Azt gondolom, hogy ennek a mi esetünkben, a hashtag NESZMI esetében abszolút az elején járunk ennek a történetnek, és mi nagyon lelkesek vagyunk mind a hatan, és nagyon jó a hozzáállása a kollégáimnak. Ami nagyon érdekes, hogy ugye hatan vagyunk ebbe a történetbe, és 20-valahány olyan borászat van a NESZMI borvidéken, akik kereskedelmi forgalomban megjelennek, és most a részükről nem az irigység hangja volt az első, ami ennek a kapcsán megjelent, hanem azt gondolom, hogy úgy tapasztaltuk, azt hiszem, hogy a druk, hogy ez is sikerüljön, és azt gondolom, hogy ez egy jó dolog.
Az irány jó, akkor jöhet majd idővel a következő lépés is, és ha már következő lépés, akkor mi is most tartunk egy kis szünetet, és aztán pedig jövünk vissza, a szokásaink a tápolandó, a vendégünk által hozott tétel, talán azért nagy meglepetést most ezek után nem fogunk okozni, igen, vajon mit, de nem mehetünk el úgy, és nem dobbanthatunk a következő rovatra, még nem kóstoljuk meg.
Ne kóstoljunk egy hashtag NESZMI-t.
Pontosan. Azt követően pedig akkor visszakanyarodunk kicsit a fröccsökhöz, és a vakkóstoló ezúttal szorosan fog kötődni a fröccsök világához, de mindez a szünet után maradjanak velünk.